kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
A kormányzat megbecsüli az idős embereket, hangoztatta a belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára Hajdú Böszörményben. Fülöp Attila a helyi idősek idén 20 éves tanácsa által szervezett térségi idősügyi konferencián azt mondta, ez a megbecsülés egyrészt anyagi, ami a nyugdíjakban testesül meg. A jó pedagógusnak nyitottnak kell lennie a változásokra, hangsúlyozta köszöntőjében Balatoni Katalin, a belügyminisztérium köznevelési helyettes államtitkára, a Debreceni Egyetemen szerdán megtartott, a tanári pálya népszerűsítésére indított rendezvény sorozaton. Szeged után Debrecen volt a második helyszíne, az, akik arra születtek, pedagógus álláshelyek 2024-es országos programsorozatnak, amelyről a projektet elindító belügyminisztérium államtitkára elmondta, hogy célja a kapcsolatteremtés a hallgatók és a munkáltatók között. Országszerte több mint 400 helyszínen több ezer programmal várják a látogatókat június 22-én a múzeumok éjszakáján, amelynek kiemelt helyszíne Székesfehérvár lesz idén. A múzeumok éjszakája több ezer programmal, köztük koncertekkel, tárlatvezetésekkel és interaktív eseményekkel várja a látogatókat. Az elmúlt időszakban kiterjesztett bölcsöde fejlesztési programjának köszönhetően Magyarországon jelenleg 1130 településen elérhető bölcsödei szolgáltatás. 3,5-szer több helyen, mint 2010-ben, mondta a belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírbátorban. Fülöp Attila a Nyíregyházi Egyházmegye mintegy 680 millió forintos beruházással felépített új görög-katolikus bölcsödéjének átadása arról beszélt, hasonló nagyságrendben emelkedett az intézményi férőhelyek száma is, a 14 évvel ezelőttihez képest kétszer annyi, összesen 65 ezer bölcsödei férőhely áll most rendelkezésre az országban. Az ünnepségen jelen volt Sesták Oszkár a vármegyei közgyűlés elnöke, Román István főispán és Máté Antal Nyírbátor polgármestere. A város új 4 csoportszobás bölcsödéjében 48 gyermeket tudnak elhelyezni. 25 évvel ezelőtt kezdte meg működését a Nagy Boldogasszony iskola központ általános iskolája Kaposváron, a Haza kispolgárainak épületében. Az évforduló alkalmából ünnepi programsorozaton vettek részt az iskola pedagógusai és tanulói. Az esemény sor végén Varga László megyés püspök koncelebrált szentmisét mutatott be a kaposvári székesegyházban. A főpásztor prédikációjában az egymás iránti szeretet minél mélyebb megélésére hívta a jelenlévőket. Arról ismerjenek meg titeket, hogy szeretettel vagytok egymás iránt, idézte Jézus szavait a főpásztor, majd hozzátette, amiről beszélni fog prédikációjában. Az már működik az iskola falai között, azonban mindig szükség van a szeretetben való fejlődésre. A tavaly októberi izraeli terrortámadással egészen új korszak nyílt a Közel-Keleten. A helyzet biztonsági kockázatot jelent Európa számára is. Ezzel kapcsolatban a magyar kormány álláspontja, hogy meg kell előzni az eszkalációt, le kell győzni a terrorcsoportokat és meg kell óvni a civileket, szögezte le Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Ammánban. A külgazdasági és külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a jordániai kollégájával közös sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy az október 7-i izraeli terrortámadás egészen új korszakot nyitott a Közel-Keleten, amelyben a nemzetközi közösségnek a konfliktus eszkalációjának egy nyílt államközi háború kitörésének megelőzésére kellene összpontosítania. Mi Jordánia stabilitását, józanészre alapuló hozzáállását azért is tartjuk kulcsfontosságúnak, mert úgy látjuk, hogy az ilyen józanészre alapuló politikák jelentik a reményt arra, hogy a béke egyszer még ide visszatérhessen a Közel-Keleten, jelentette ki. Alkotóházként működik a jövőben Eszterházy Péter író egykori otthona, amelyet a harmadik kerületi önkormányzat vásárol meg. Jelentette be Kis László a kerület polgármestere Budapesten. Ennek az épületnek csodálatos milliója van, ennek az épületnek önálló léte van, és mi őszintén reméljük azt, hogy ez a lét az alkotásokban is tetten érhető lesz, mondta Kis László a római fürdői házkertjében tartott sajtótájékoztatón kiemelve. Az épületet emlékház mellett alkotóházzá alakítják át, ahol magyar és nemzetközi írók is dolgozhatnak. Végül az időjárásról. Változó mennyiségű és vastagságú, az ország egyes részein csak magas szintű felhőzet lesz felettünk. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 9 és 15 fok között alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig. Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szerdai adásunk témái. Ferenc pápa katekézise az alázat erényéről. A sziklaszilárd alázat minden más erény kapuja. A Szentatya üzenete a kínai katolikusoknak. Imádkozzunk a békéért a Sessáni szűzanyához. A pápa interjút adott az amerikai CBS televíziónak. Az egyház mindenki számára nyitva áll.
Ferenc pápa szerdai katekézise az alázat erényéről. A sziklaszilárd alázat minden más erény kapuja. A Szentatya május 22-én tartott általános kihallgatás során befejezte az erényekről és vétkekről tartott katekézis sorozatát. Mostani 20. emlékezésében az alázat sziklaszilárd erényéről tanított, amely a keresztény élet alapját képezi.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Concludiamo questo ciclo di catechesi.
Katekézis sorozatunkat ma egy olyan erénnyel zárjuk, amely ugyan nem egyike a hét sarkalatos és isteni erénynek, de ami mégis a keresztény élet alapját jelenti, és ez az alázat. Kezdte beszédét a pápa. A kiallgatás kezdetén ezért olvasták fel Szűz Mária Magnificat énekét, hiszen az éppen az alázatot emeli ki. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong megváltó Istenemben, mert rátekintett szolgálója alázatosságára. Íme mostantól fogva boldognak hirdet minden nemzedék. Az alázat a leghalálosabb véteknek, a gőgnek az ellenfele. Amíg a büszkeség és a gőg felfuvalkodottá teszi az ember szívét, többnek mutatva azt a valóságnál, mint amilyenek vagyunk, az alázatosság mindent visszahelyez a megfelelő állapotba. Csodálatos teremtmények vagyunk a korlátainkkal együtt, értékeinkkel és gyengeségeinkkel. A Biblia a kezdetétől fogva arra emlékeztet minket, hogy porból vagyunk és porrá leszünk. Az alázatos szó tartalma valójában a humusz, a föld szóból ered. Mégis a mindenhatóság lázálmai gyakran felbukkannak az ember szívében, és ezek nagyon veszélyesek. Ahhoz, hogy megszabaduljunk a büszkeség ördögétől, nagyon kevés dolog elegendő lenne. Elég lenne megszemlélni a csillagos égboltot, hogy megtaláljuk a megfelelő mértéket, ahogy a Zsoltár mondja, bámulom az eget, kezed művét, a holdat és a csillagokat, amelyeket te alkottál. Ugyan mi az ember, hogy megemlékezel róla, az emberfia, hogy gondolt viselsz rá? A modern tudomány pedig lehetővé teszi, hogy még sokkal messzebbre tágítsuk ki a horizontot, és még jobban átérezzük a bennünket körülvevő és bennünk élő misztériumot. Boldogok azok az emberek, akik szívükben őrzik saját kicsinségük ilyen értelmét, ami megvédi őket a gőktől. Róluk mondja Jézus a boldog mondásokban, boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Ez az első boldogság, mert ez az alapja a többieknek. A szelítség, az irgalom, a szív tisztasága ugyanis a kicsinségnek ebből a belső érzéséből fakad. Az alázat minden erény kapuja, állapította meg a pápa. A kiválasztott főhős itt nem egy király kisasszony, hanem egy ismeretlen lány, Mária. Ő maga csodálkozik el elsőként, amikor az angyal Isten üzenetét viszi neki. Dicsérő énekében éppen ezt a meglepetést emeli ki. Magasztalja lelkem az Urat, és lelkem örvend Istenben megváltomban, mert rátekintett szolgálója alázatára. Istent úgymond vonza Mária kicsinsége, ami mindenek előtt benső kicsinség. De Istent épp úgy vonza a mi kicsinségünk, ha elfogadjuk azt, biztatott a pápa. Ettől kezdve Mária ügyel arra, nehogy színpadra lépjen. Az angyal üdvözlet után az első döntése, hogy elmegy segíteni. Elmegy és szolgálja unokanővérét. Mária Júda hegyei felé tart, hogy meglátogassa Erzsébetet. Segít neki terhessége utolsó hónapjaiban. De ki is látja ezt a gesztust? Senki más, csak is az Isten. Ebből a rejtőzködésből a szűzanya soha nem akar előjönni. Akkor sem, amikor a tömegből egy asszony boldognak hirdeti őt. Boldog a méh, amely kihordott, és az emlő, amelyet szoptál. Jézus azonnal válaszol, boldogok inkább azok, akik meghallgatják Isten igéjét, és azt meg is tartják. Még életének legszentebb igazságával, hogy ő az Isten anyja, sem büszkélkedik az emberek előtt. Egy olyan világban, amely verseng a látszatért és a másokon való felülkerekedésért, Mária Isten kegyelmének egyedüli erejével határozottan az ellenkező irányba halad. Elképzelhetjük, hogy ő is átélt nehéz pillanatokat és napokat, amikor a hite a sötétségben haladt előre. Ám ez soha nem ingatta meg alázatát, ami Máriában sziklaszilárd erény volt, jelentette ki a pápa nyomatékkal. Az alázat egy sziklaszilárd erény. Mária mindig kicsiny, kiüresedik önmagából, mindig mentes a becsvágytól. Kicsinsége az ő legyőzhetetlen ereje. Ott marad a kereszt tövében, miközben a diadalmas messiás kép darabokra törik. Mária lesz az, aki a pünkösd előtti napokban összegyűjti a tanítványok nyáját, akik egy órát sem tudta virrasztani Jézussal, és elhagyták őt, amikor beköszöntött a vihar. Testvérek, az alázatosság minden, hangsúlyozta a pápa. Ez ment meg minket a gonosztól és attól a veszélytől, hogy annak cinkosaivá váljunk. Az alázat a béke forrás a világban és az egyházban is. Ahol nincs alázat, ott háború, békétlenség és megosztottság van. Isten erre adott példát nekünk Jézusban és Máriában, a mi üdvösségünkre és boldogságunkra. Az alázat valóban út. Út az üdvösséghez. Zárta az erényekről szóló sorozatát lezára utolsó katekézisét Ferenc pápa. A kihallgatás végén Ferenc pápa köszöntötte az olasz női szerzetes rendek noviciáit, és megjegyezte, hogy kevés olaszt lát köztük, ezért kérte, hogy imádkozzunk szerzetesi hivatásokért, de főként a békéért. A békére szükségünk van, mert a világ háborúban áll. Ne feledkezzünk meg a meggyötört Ukrajnáról, amely oly sokat szenved. Ne feledkezzük meg Palesztináról és Izraelről sem. Legyen vége a háborúnak.
Ferenc pápa a kínai katolikusoknak. Imádkozzunk a békéért a sesáni szűzanyához. A pápa videó üzenetet küldött a kínai zsinat 100. évfordulója alkalmából a pápai Orbán Egyetemen rendezett nemzetközi konferenciára. A zsinati atyák a jövőbe tekintettek, ami ma számunkra a jelen. Ferenc pápa méltatja a kínai katolikusok hozzájárulását a társadalmi együttélés és a közös otthon érdekében. Jézus követői békeszeretők és összefognak a békért másokkal, ezt látjuk ma is, amikor úgy tűnik, hogy embertelen erők a világ végét akarják siettetni. 1924. május 15-e és június 12-e között tartották Shanghaiban az első és mindmáig egyetlen kínai katolikus zsinatot, amelyre emlékezve nemzetközi konferenciát rendeztek a pápai Orbán Egyetemen. A Fidesz missziós hírügynökség és a kínai lelkipásztorkodásért felelős bizottság szervezte az összejövetelt 100 évvel a kínai zsinat után, történelem és jelen között címmel. Ferenc pápa elküldte videó üzenetét a május 21-i megnyitóra, amelyen felszólalt többek között Pietro Parolin bíboros államtitkár, Luis Antonio Tagle bíboros, az evangelizálási dikasztérium proprefektusa és Joseph Shen Bin Shanghai püspök. Üzenetében a pápa fontos lépésnek nevezte a kínai katolikus egyház életében a 100 évvel ezelőtti zsinatot. Az akkori zsinati atyák valóban szinodális tapasztalatot éltek át, és jelentős döntéseket hoztak. A Szentlélek egyesítette őket, összhangot teremtett köztük, és olyan utakra vezérelte, amelyeket el sem tudtak volna képzelni, legyőzve fenntartásaikat és ellenállásukat, mert így vezeti a lélek az egyházat. Távoli országokból érkeztek szinte mindnyájan, mert csak később, a zsinat során érlelődött meg az elhatározás, hogy a Kínában született papokra és püspökökre bízzák az egyházmegyék vezetését. Olyan nagy misszionáriusok nyomába léptek, mint Matteo Ricci, és mindent megtettek, hogy Pál apostolhoz hasonlóan elvigyék a feltámadt Krisztus hírét és tanúskodjanak róla. A kínai zsinat szervezőjeként és elnökeként nagy szerepe volt a munkálatokban Celso Costantini érseknek, az első kínai apostoli delegátusnak, akit 11. Pius pápa bízott meg a zsinat vezetésével. Valódi missziós hozzáállással megfogadta a Maximum Illud kezdetű apostoli levél tanítását, melyet 15. pápa adott ki 1919-ben a missziókról. Costantini érsek egyszerűen azt vallotta, hogy az egyház küldetése az evangelizálás, nem pedig a gyarmatosítás. A shanghai zsinaton többek között neki köszönhetően termékeny gyümölcsöket hozott a Szentszék és a kínai katolikus egyház közötti szeretett közösség az egész kínai nép javára. Nem csak a téves irány korrigálásáról volt szó azonban a 100 évvel ezelőtti zsinaton, egyfajta stratégia váltásról, hanem arról, hogy az egyházhoz és annak küldetéséhez megfelelőbb utakat választottak, pusztán Krisztus kegyelmében, az ő vonzerejében bízva. Az első kínai zsinat résztvevői a jövőbe tekintettek, az ő jövőjük pedig a mi jelenünk, mutatott rá üzenetében a pápa. A kínai katolikusok szeretett közösségben állva Róma püspökével tanúságot tesznek hitükről ott, ahol élnek, az irgalmasság és a szeretet cselekedeteivel is. Tanúságtételükkel valóban hozzájárulnak a társadalmi együttélés összhangjához, közös otthonunk építéséhez. Aki Jézust követi, szereti a békét, és együtt halad mindazokkal, akik a békért munkálkodnak. Egy olyan korban, amikor embertelen erők működését látjuk, melyek úgy tűnik, hogy fel akarják gyorsítani a világ vége eljövetelét. Ahogy a shanghai zsinat atyái a jövőbe tekintettek, és elzarándokoltak a Sesáni Mária kegyhelyhez, úgy mi is előrenézhetünk a jövőbe, és új utakat kereshetünk az evangélium bátor hirdetésére és az arról való tanúságtételre. Május hónapban, melyben Isten népe különösképpen a szűzanyára bízza magát, sok kínai testvérünk elzarándokol a sesáni kegyhelyre, hogy imáit és reményeit Jézus anyjának közben járására bízza. Május 24-én tartjuk Szűz Mária a keresztények segítsége ünnepét, Ekkor az egész világegyház a kínai testvéreinkkel együtt imádkozik, ahogyan azt 16. Benedek pápa kérte a kínai katolikusokhoz szóló levelében. Ferenc pápa is elzarándokol lélekben a sesáni szűzanyához, és azt kéri, hogy az egész világon fohászkodjunk közbenjárásáért, hogy mindenütt győzedelmeskedjen a béke. Mária, keresztények segítsége, sesáni miasszonyunk, imádkozz értünk!
A pápa a CBS televíziónak. Az egyház mindenki számára nyitva áll, de nem lehet megáldani az azonos neműek kapcsolatait. A CBS amerikai műsorszolgáltatónak adott interjújában Ferenc pápa hangsúlyozta, hogy az egyház mindenkit szeretettel vár, miközben tisztázta a Könyörgő Bizalom című a hittani dikasztérium által kiadott dokumentumban engedélyezett áldások szempontjait. Emellett kritikával illette a béranyaságot, elítélte az ideológiákat, és megismételte a háborúban álló nemzetekhez intézett felhívását, hogy keressenek tárgyalásos megoldásokat a konfliktusokra. Ferenc pápa Nora O'Donnellnek, a CBS Evening News esti hírek műsorigazgatójának adott interjújában megismételte a nyitott egyházról és a befogadás elvéről alkotott elképzelését, amelyek pápasága központi elemeit alkotják. Április 24-én a Szent Márta házban rögzítették a beszélgetést, és részben a 60 Minutes, a 60 perc című műsorban sugározták. Az evangélium mindenkié, mondta, beleértve az összes bűnöst is, és figyelmeztetett, hogy ha az egyház vámellenőrző pontokat állít fel, akkor megszűnik Krisztus egyháza lenni. A Könyörgő Bizalom hittani dokumentumban említett azonos neműek kapcsolatai megáldásának kérdésével kapcsolatban tisztázta, hogy míg az áldások egyéneknek szólnak, az azonos neműek kapcsolatait nem lehet megáldani, mert az egyház törvényével ütközne. A homoszexualitással kapcsolatban az újságíró emlékeztetett a pápa kijelentésére, miszerint a homoszexualitás nem bűncselekmény. Nem. Ez egy emberi állapot, kommentálta a pápa. Elítélte a béranyaságot, amelyről hangsúlyozta, hogy üzletté vált, és ez nagyon rossz, nagyon negatív. Az újságíró rámutatott, hogy egyes nőknek, például a betegeknek, ez lehet az egyetlen remény. Ez lehetséges. A másik remény az örökbefogadás, válaszolta a pápa, sürgetve, hogy ne kerüljék meg az erkölcsi elvet, és alternatívaként az örökbefogadást, illetve az erkölcsi elvek betartását javasolta. Az Egyesült Államokbeli konzervatív püspökök kritikájával kapcsolatos kérdésre válaszolva, Ferenc pápa azt mondta, a konzervatív az, aki ragaszkodik valamihez, és nem akar előre tekinteni. Ez öngyilkos hozzáállás, mert egy dolog a hagyományok figyelembevétele és a múltbeli helyzetek mérlegelése, egy másik pedig az, hogy egy dogmatikus dobozba zárjuk magunkat. Az interjúban, amely Rómában készült, a közelgő május 25-én és 26-án megrendezésre kerülő Gyermekek Világnapja előtt, a hangsúly a gyerekekre helyeződött, kezdve azokkal, akik a háborúk miatt szenvednek. Gázában, Ukrajnában, azokra a gyerekekre, akik elfelejtették, hogyan kell mosolyogni, ismételte a pápa. Újra hangot adott a háborúban álló országokhoz intézett felhívásának. Mindenki álljon meg, állítsa meg a háborút. Meg kell találni a módját a béketárgyalásoknak. Törekedjenek a béke megteremtésére. A tárgyalásokkal elért béke mindig jobb, mint egy végtelen háború. Kérem, hagyják abba, tárgyaljanak, nyomatékosította Ferenc pápa. Az izraeli és gázai konfliktusra, az egyetemi tiltakozásokra és az erősödő antiszemitizmusra összpontosítva Ferenc pápa megismételte, hogy minden ideológia rossz, az antiszemitizmus pedig egy ideológia, és ez rossz. Minden anti, vagyis valami ellenesség mindig rossz. Lehet kritizálni az egyik vagy másik kormányt, az izraeli vagy a palesztin kormányt. Annyit lehet kritizálni, amennyit csak akarsz, de ne legyél se antipalesztin, se antiszemita. Ferenc pápa a migránsok szenvedéseiről szólva elítélte a széles körben elterjedt közömbösséget, amit Poncius Pilátushoz hasonlított, aki mosta kezeit. Sokan odakint látják, mi történik. A háborúk, az igazságtalanságok, a bűncselekmények. Ez közöny. Kérem, engedjük érezni a szívünket. Nem maradhatunk közömbösek ezekkel az emberi tragédiákkal szemben. A közöny globalizációja nagyon rossz betegség. És kommentálva a hírt, miszerint Texas állam megpróbál bezárni egy katolikus szervezetet a mexikói határon, amely humanitárius segítséget kínál az okmányokkal nem rendelkező bevándorlóknak, tiszta őrületnek nevezte. A határ lezárása és az emberek otthagyása őrület, hangsúlyozta a pápa. A migránsot üdvözölni kell, aztán meglátjuk, hogyan kezeljük őket. Lehet, hogy vissza kell őket küldeni, nem tudom, de minden esetet humánusan kell mérlegelni.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai adásunk véget ért. Köszönjük figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival, a húsvét utáni időszakról és az igazi keresztény örömről beszélgett.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen!
Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit! Húsvét szent idejében vagyunk, ez a legnagyobb keresztény ünnepünk. Milyen érzésekkel, milyen gondolatokkal kapcsolódtok húsvét ünnepéhez? Mit jelent számotokra húsvét ünnepe?
Számomra a megújulást jelenti.
Miben látod még a megújulást?
Hát a környezetben, a természetben rügyeznek a fák, jön a tavasz, egy új élet.
Réka? Hogy kapcsolódsz a húsvéthoz?
Nekem a húsvéthoz mindenképpen a Krisztus feltámadása és a mi megváltásunk az, ami így kapcsolódik, és ami így eszembe jut elsőre erről a szóról.
És ez milyen érzéseket hát bennem, vált ki belőled?
Bennem hálát, örömet és mégtelen szeretetet vált ki a Jóisten felé.
Ugye a húsvétot megelőző nagybőti időszak, ez az önvizsgálat, a várakozás ideje. Ebben a nagybőti időben megéljük saját tökéletlen, töredékes létünk vágyakozását a megváltás iránt. Nagypénteken Jézussal és a tanítványokkal együtt átéljük életünk kudarcát, a veszteség fájdalmát, a csalódás keserűségét. Nagyszombat néma csendjében pedig a reménytelenség sötétsége zárja körül szívünket, egészen addig, míg este a feltámadás ünnepi liturgiájában fel nem gyúlnak a feltámadott Krisztus örömét, a világosság győzelmét hirdető gyertyák. Nagybőt 40 napját, a feltámadás diadalmas örömét hirdető 50 húsvéti nap követi. Az egyházi év ritmusa, ha megnézitek, akkor igazából több időt ad az örömre, mint a szomorkodásra. Bizony felszólítás ez számunkra az örömre, arra, hogy merjük megélni és megosztani az örömöt. Figyelmeztetés arra, hogy minden nehézség, kudarc és csalódás fölött A feltámadás múlhatatlan öröme ragyogja be életünket. Felhívás arra, hogy keresztény meghívásunk erre az örömre szól, és az örök élet felhőtlen örömének ígérete ez. Az öröm egyben feladat is. Megélni és megvalósítani életünkben, és megosztani másokkal a Krisztusba vetett hit örömét, a szív derűjét. Azt hiszem, ez az öröm talán a legnagyobb evangelizációs erő is. Bizony, ha mi keresztények ilyen örömben élnénk, aztán a körülöttünk élők számára is meghívás lenne a krisztusi életre. Az első keresztény közösségekről így ír az apostolok cselekedete.
Minden nap álhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Dicsérték Istent, és kedvelt őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözölőkkel.
Ugye beszámol itt az apostolok cselekedete is erről a Krisztusban való örömről. Azt írta, hogy örömmel és tiszta szívvel vettek részt az imádságos alkalmainkon, és ez az öröm, ez látható volt a közösségen, olyannyira, hogy napról napra növekedett a gyülekezet. Biztos ti is tapasztaltátok már, hogy a vidám, örömteli emberek köré szívesen gyűlnek mások is, ugye? Így van ez. Ebben a mai adásban próbáljunk meg nyomába eredni örömünk forrásának. Minek örülünk, mi minden okoz nekünk örömöt, hogy vagytok ezzel, minek tudtok örülni?
Hát egy jó sütinek, mindenképp.
Hát egy jó időnek.
Márhogy
szép
még
napsütéses, igen. Madárcsicserkős.
Én még nagyon tudok örülni egy szeretett teljes ölelésnek.
Bizony.
Családdal, barátokkal töltött órák.
Család, barátok, na mindennek tudunk még örülni.
Szünetnek.
A szünetnek, igen. Gondoljatok az érzékszerveinkre. Azért érdekes, hogy a Jóisten talán azért is adta nekünk, hogy mindenféle szép örömök forrása legyen. Ugye itt már mondtuk a sütit, végülis volt az ölelés, az is ilyen, nem? Ugye tapintás, az érintés öröme.
Hát jó illatnak is tudunk örülni.
Bizony, egy jó illatnak.
Egy levendulás mezőnek az illata azért, az nagyon hát nagy örömforrás.
A levendulás mezőnek az illata is, meg a...
Amit látunk, tehát
a látványa is, nem? Hogy néha elgyönyörködünk dolgokban, ugye? És hogy mennyire rácsodálkozunk, tudunk örülni a teremtett világ szépségének akár. Na, aztán még van egy örömforrásunk. Ha belegondoltok, akkor egyébként szabadidős tevékenységeink is azért az ilyen örömök köré épülnek. Laura, mit csinálsz szabadidődben? Gondoljál csak bele, akár otthon. Neked ebben van részed? Hova jársz otthon?
Szentmisére.
Szentmisére.
Hát például vasárnap az úgymond szabadidőm.
Igen.
Citerázni például.
Citerázni, ugye? Nem csak szemünkkel tudunk gyönyörködni, hanem bizony a zene is. Vagy a lányok is járnak a koliba sokan.
Kondizni.
Kondizni, ugye a mozgás öröme. Hogy a mozgás is nem csak arra való, hogy edzésbe tartsa a testünket, meg egészségmegőrzés célja van, hanem bizony, ugye ezt tudjuk, hogy stresszoldó, de hogy egy komoly örömforrás is, ugyanúgy, ahogy az érintés is, vagy az intimitás. Ugye, hogy látjuk, hogy tényleg ezek az örömeink igazából mi köré épültek fel. Ugye, ahogy mondtuk, az érzékszerű látás, hallás, ízlelés, tapintás, mozgás, és még mondtatok egy dolgot, hogy a családok, barátok, hogy ugye a kapcsolatok. Dragomán György egy írását olvastam, és ő azt úgy fogalmazta meg az örömöket, hogy azt mondta róla, hogy az öröm a létezés megbecsülése. Annak a felfedezése, hogy milyen jó, hogy valami van. Örülünk, gyönyörködünk egy szép virágban, egy incsiklandozó ételnek, vagy egy versbezárt gondolatnak. Örülünk a másik ember létének. Ez a sokféle színes öröm, amiben részünk van a mindennapokban, néha azért úgy érezzük, hogy nem teljes, ugye? Hogy valami mindig, mintha beárnyékolná az örömünket. Mit gondoltok, mi lehet ez?
Hát annak az érzete, hogy ez el fog egyszer múlni, hogy ez mind átmeneti, és tudjuk, hogy vége lesz.
És így van egyébként?
Hát így van.
Így van, ugye? Hogy félünk, mindig bennünk van a félelem, hogy ahogy Réka mondta, hogy ez elmúlik, hogy ennek vége lesz, félünk az elvesztésétől, sokakban néha olyan félelem van-e kapcsán, hogy ezért nem ismernek igazán örülni? Vagy mondjuk egy szép kapcsolatba kibontakozni? Mert félnek attól, hogy úgyis minek, úgyis el fogom veszíteni, úgyis vége lesz. A katolikus lexikon szócikkét megnéztem, hogy mit ír az örömről, és a következőt írja. Azt mondja, hogy az öröm az akaratnak egy vágyott tárgy birtokba vételéből fakadó megnyugvása, a lélek átmeneti állapota. Alapfokon az öröm csendes belső nyugalom és béke, intenzívebb fokon a kifelé és megnyilvánuló vidámság, felső foka pedig az újongás. Ugye, ahogy itt mi is megfogalmaztuk, meg rájöttünk, hogy bizony ez az öröm, ez egy átmeneti állapot. Illetve amit itt megtapasztaltunk, hogy az apostolok cselekedeteiben is láttuk, hogy a keresztény közösségek öröme az látható volt. Ugye, hogy az már itt túllépett ezen az első fokán, ezen a nyugalom és békén, hanem hogy ragadós volt, látta rajtunk mindenki ezt az örömöt, sőt, én azt gondolom, hogy ez az újongást is. Az Ószövetségben nézzük már meg, hogy milyen képek jelenítik meg az örömöt.
Hát az Ószövetségben főleg a bölcsesi irodalomban gyakran szerepel a mennyegző, az aratás, a győzelem ünnepeivel kapcsolatos öröm.
Ugye milyen érdekes, hogy itt most arra gondoltam, hogy az Új Szövetségben, amikor Isten országáról beszél Jézus, akkor nagyon sokszor a mennyegzői öröm jeleníti meg ezt. olvastam Pál Zsoltát az Ószövetségből, amelyben megjelenik ez az öröm a szívnek, a békessége. Arra kérlek benneteket, hogy úgy figyeljünk már ezeket zsoltárokat, hogy próbáljunk megfejteni a zsoltárok alapján, hogy vajon mi lehetett, mi lehet a szív örömének forrása.
Dicsőítem az Urat, mert értelmet adott nekem, s mert szívem még éjjel is figyelmeztet. Mindig szemem előtt lebeg az Úr, ő áll jobbomon, hogy meg ne inogjak. Ezért örül a szívem, és újjong a lelkem, s testem is békében fog majd nyugodni. Nem adod lelkemet a holtak országának, s nem hagyod, hogy szented meglássa a sírt. Az élet útjára tanítasz engem, színed előtt az öröm teljessége, s jobbodon a gyönyörűség mindörökké.
Na, miről énekel ez a zsoltár? Minek tudunk örülni?
Hát, hogy Isten áll mellettünk.
Hogy ő áll mellettünk, igen.
Ő tanít minket.
Hogy ő az, aki tanít minket. Én még itt látom azt az utolsó sorában, és jobban oda a gyönyörűség. Ugye, felfedezi a zsoltáros Isten szépségét, és felfedezi a dicsőítés örömét, ugye? Isten dicsőségét, ami a szív mély belső örömét adja. Na, nézzük meg a következő zsoltárt.
Lelkem, dicsekedjék az Úrban. Hadd hallják meg a szegények, és örüljenek. Velem együtt magasztáljátok az Urat. Áldjuk a nevét mindnyájan. Kerestem az Urat, és ő meghallgatott. Kimentett engem minden bajból. Nézzetek rá, és öröm tölti el lelketek. S arcotok nem fog elpirulni. Lám egy szegény kiáltott, s az Úr meghallgatta. Minden szorongatásból kiszabadította. Az Úr angyala védőfalat emel, s körülveszi az igazat, hogy oltalmazza. Ízlejétek és lássátok, mi jóságos az Úr. Boldog az ember, ki hozzá menekül.
No, itt is szól hozzánk a kérdés, hogy hogyan fogalmaz a zsoltáros, miben áll ez az öröm, amit ő itt megfogalmazott.
Hogy ő meghallgat minket, és kiment minden bajból, hogy ő mindig ott áll mellettünk, és bármiben tud segíteni.
Bizony.
Valamint, hogy jóságos.
Isten jóságos, és ez a zsoltár is az Isten dicséretével kezdődik, ugye? Isten dicsőségével megszólított engem ez a mondat, hogy nézzetek rá, és öröm tölti el lelketeket, és arcotok nem fog elpirulni. Hogy vannak olyan örömeink, amitől elpirul az arcunk?
Igen.
Vannak, ugye? Na hát, hát az Isten öröme az nem ilyen, attól nem pirul el az arcunk. Hoztam még egy zsoltát, Laura, felolvasod nekünk?
Sion hallja és vigad, Júda leányai újonganak, ünneplik, Uram, ítéleteidet, mert te vagy, Uram, a legfőbb a földön, messze fönségesebb minden Istennél. Az Úr szereti, akik gyűlölik a rosszat, őrzi azok lelkét, akik hűségesek hozzá, s megmenti őket a gonoszok kezétől. Világosság ragyog fel az igaznak, az ártatlan szívét öröm tölti el. Örüljetek hát igazak az Úrban, és áldjátok szentséges nevét.
Ez a zsoltár hogyan fogalmazna meg az emberi szív örömének okát?
Hát itt is itt van, hogy ő az Úr a földön, és ő megmenti a hozzá hűségeseket.
Igen, találunk még benne.
Hogy világosság, ugye ragyog fel az igazaknak.
Ugye az igazság, világosság, a fényessége milyen szép. És itt is, ahogy az elején mondtuk, hogy úgy jelenik meg ez az öröm, mint egy ünnep. Ugye az újongás, emlékeztek a szócikre? Hogy a legmagasabb foka az örömnek. Az újongás és az ünnep képe jeleníti meg számunkra az örömöt. Az előbbi zsoltárokban ugye azért érezzük, hogy van valami közös. Méghozzá az is érdekes, hogy ez az öröm, ami ezekben a zsoltárokban itt felragyog, ez azért valahogy más, nem? Mint amiről így mi beszéltünk, hogy a torta, meg a, akár egy baráti beszélgetés, vagy a jó idő, ugye? No, mi ez, ami közös ezekben a zsoltárokban? Itt milyen ok jelenik meg? Mi az, amiben a zsoltáros örül?
Az Úrnak.
Az Úrnak?
Hogy ő ott van,
hogy
és mindenben segít.
Mindenben segít. Ugye többször elmondom, hogy hol van ez az Úr, hol van ez az ott, aminek örülünk?
Mellettünk.
Mellettünk, ugye? No, az Ószövetség írásaiban az igaz öröm, ahogy így mondtuk, Istentől van. Az Isten félelemben gyökerezik. Az öröm forrása elsősorban Isten, és aztán minden, ami Istentől van. A törvény, a jeruzsálemi templom, vagy ugye maga a világ, amely Isten alkotása. Az öröm az áltatlanság, az igazság és a törvény ismerete. Az Isten keresők, az Isten dicsérők jutalma. Az új szövetséget, ha megnézitek, akkor legelső lapjain rögtön az öröm árad szét. Milyen örömteli eseményekkel kezdődik a megváltás története az új szövetségben?
Hát először is Jézus előhírnöke, ugye keresztül Szent Jánosnak a születése nagy öröm volt az öreg szülőknek, amiben osztoztak a rokonok és a szomszédok is.
Hogy folytatódik ez az öröm történet?
Erzsébet méhében repesett az örömtől a magzat, mert megérezte a megváltó közeledését.
No, látunk még ilyen kis öröm történeteket itt a születés történetében?
Hát az angyalok is, amikor a pásztoroknak meghirdették Jézus születését, nagy örömként hirdették meg, amely az egész népé lesz.
És a napkeleti bölcsek is nagyon örültek, amikor újra meglátták a csillagot, ami elvezette őket Betlehembe.
Ugye, ha vele gondoltak, akkor a karácsonyi énekeinkbe ezek az evangéliumi momentumok, képek szinte mind egytől egyig megjelennek. János apostol evangéliumában az utolsó vacsora történései között Jézus beszédébe foglalta az örömről szóló tanítást. Hallgassuk meg Jézus szavait a szív öröméről.
Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg szeretetemben, ha teljesítitek parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, amint én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek is, és teljes legyen az örömötök.
Miből ered, honnan forrásodzik ez a krisztusi öröm, amelyet Jézus ígér meg a tanítványainak?
A parancsaiból. Hogyha teljesítik parancsait, ugye akkor megmaradnak a szeretetében.
És mi ez a parancs? Ugye a szöveg igazából ezzel folytatódik, hogy azt a parancsot adom nektek.
Szeressétek egymást.
Hogy szeressétek egymást. Ugye? Úgy szerintem ez azért egy ilyen lényeges pont itt a mi életünk vonatkozásában is, hogy ahogy mondtuk, szépek ezek a világi örömök, és igazak. De ahogy mondtuk, hogy ezek múlékonyak, és eltűnnek. És hogyha igazi örömet akarunk keresni a saját életünkben is, akkor ez egy tök jó tanár szerintem, hogy ezt hol kell keresnünk. Ugye ez jól hangzik, hogy Istenben, meg Krisztusban, de hogy olyan szépen írja ez a szöveg, felszólítás jellegűen. Szinte parancsba adja nekünk itt Jézus azt, hogy örüljünk. De hogy miből fog forrásozni a mi örömünk?
Hát az Istennel való kapcsolatunk van, ból.
Igen. De a mindennapi életünkben.
Tehát, hogy szeretjük Istent, vagy most magából a szeretetből.
Hogy szeretjük Istent, de tudjátok, én mindig mondjuk, Istent olyan könnyű szeretni, nem? Csak én mondom, hogy szeretlek Istenem, ez olyan túl szép is.
Hát akkor fel a barátaink iránti szeretetből.
Szerintem igen. Igazából nem közvetlenül nem ezen az úton tapasztaljuk, meg mi is azt leginkább, hogy szeretve vagyunk.
De.
Meg azon gondolkodom, hogy nem az a legjobb érzés, amikor valakit sikerül szeretnünk. Ugye, hogy és milyen jó, hogy hát olyan egyszerű a dolog, nem? Ugye le van írva Jézus, azt mondja, hogy teljesítsétek parancsaimat, és boldogok lesztek. Örömmel lesz tele az életetek. Az utolsó vacsorán, ahogy beszéltünk róla, Jézus az öröm teljességét a szeretet parancsának megtartásával jelölte meg. Hogyan látjátok, hogy az Ószövetség és az Új Szövetség tanítása szerint mi az az öröm, amely képes betölteni az ember szívét?
Isten szeretete mi felénk, úgy az emberek felé.
Ugye? Hogy közös azért ebben az Új Szövetség és az Új Szövetség tanítása?
Igen.
Ugye? Hogy azért olyan nagyon más nem mond. És mit gondoltok, hogy ugye itt már beszéltünk a teremtett dolgok szépségéről, jóságáról, a létezés öröméről, hogy képes ezt betölteni az ember szívét?
Nem, mert ideiglenesek, és ámulnak.
És ámulnak. Szent Pál tanításának alaptétele, hogy Isten országa nem a test öröme, nem az eszemiszom, mondhatnánk így röviden, hanem öröm a Szentlélekben. Ezt tanítja nekünk a Szentírás és Húsvét ünnepe is. Örömünk teljességének oka, ahogy mondtuk, Isten megváltó szeretete, a vele való egység, az Isten gyermeki lét ajándéka, és a szeretet konkrét cselekvéseinek megvalósítása életünkben. Mit gondoltok, hogy mikor, hol lesz teljes és végérvényes ez az öröm?
A mennyországban.
A mennyországban. Lisszéjű Szent Terész szerint a mennyországban mindenki arcára egyszer, s mindenkorra kiül az öröm. A lelki öröm Isten megérzett jelenléte és a jelenlét tudata. Több, mint megelégedettség vagy puszta élvezet, melyet nem egyszer csalódás, kiábrándulás követ. A lelki öröm eleven hit, az örök boldogság reménye és bizonyosság, az engedelmesség ajándéka, amely a cselekedetből imádságot és az imádságból cselekedetet fakaszt. A szeretet által képes az ember a szenvedésben is megtalálni az örömöt, a Jézus szenvedésében való részesedés tudatával. Így tud együtt örülni az örvendezőkkel, akkor is, amikor a saját helyzete erre nem ad alapot. Adásunk végén Michel Coa gondolataival búcsúzunk a hallgatóktól. Kívánjuk, hogy a feltámadott Krisztus öröme ragyogja be napjainkat, erősítse a hitünket, tökéletesítse szeretetünket.
Az öröm akkor kezdődik, amikor abba hagyod a saját boldogságot keresését, azért, hogy megkísérelj másokat boldoggá tenni. Az ember tragédiája az, hogy korlátozottak az eszközei, és korlátlanok a vágyai. Emberileg nem is lehetsz teljesen boldog, csak Isten tud kielégíteni. A nyugtalan ember szívében a boldogság szomj nem egyéb, mint az Isten szomjazása.
Az öröm az ajándékozás gyümölcse, de az ajándékozás önmegtagadást, önfeláldozást jelent. Így az öröm az újra megtalált élet, amelyről már lemondtunk. Krisztusban és Krisztussal az öröm misztériuma, a feltámadás misztériuma. Hol tartasz a Krisztus iránt való szeretetedben? Örömöd akkor lesz igazán életerős, ha szoros kapcsolatban maradsz Krisztussal. Istenben csak öröm van, mert csak adás van. Isten az öröm, és ha átadod magad Istennek, az örömnek adod át magad.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illés Virág kollégium vezető, az EGRI Szentorsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. Búcsúzik a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott műsorunkat 23 óra 25 perctől megismételjük.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan itt az éjfél, az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként James Herriot, az Állatorvos és ember című írásának 13. részét hallgathatják meg. Ezt követően Kapcsolj rá címmel zenei műsora jelentkezünk. Egy órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2 óra 5 perctől Szószóló című műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban beszámolunk a Sátoralja újhelyi piarista tanoda munkájáról, és megismerhetjük Romzsa Tódor életútját. 3 órakor ismét híreket hallanak, majd a Múltunk pillérei című történelmi műsorunkban 12. Leó és 16. Gergely pápáról, Budapéter atya teológiai tanárral beszélgetünk. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak Berecz Renáta, Birincsük Márton, Demnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Kolesszár Krisztián, Kónya Iva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kovaszinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Túri Sarolta és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.
Lelki adományok ugyan különfélék, de a lélek ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz. Sokfélék a csodatettek is, de Isten, aki mindezeket véghez viszi, ugyanaz. Olvasom az első korintusi levélben. Egy napon teljes világossággal fogjuk megtudni, miben állt Isten ajándéka, s hogy a Szentlélek irányított mindent. Isten felfoghatatlan, ismeretlen, homályos fény, melyet senki sem látott. Csak a lélek által vált ismerté a teremtményekben. Ő tette láthatóvá az istenség meleg derűjét, amennyiben szerte a világon formákat és alakzatokat alkotott, a létezők értelmet, jelentést és törvényt kaptak tőle, a dolgok, állatok és növények a lélekkel telítődtek, s az ő érintését viselik magukon. Ő szólt a próféták szavával, mindazoknak a szegény embereknek a szavával, akiket ő az emberek tömegéből kiemelt, bár ajkuk szennyezett, nyelvük dadogó, szívük remegő volt, bár könnyen megijesztetőek voltak, bár pesszimizmusra és makacságra hajlottak, s Istentől rendelt feladataik elől menekülni igyekeztek. Azonban mihelyt a Szentlélek lehellete elérte őket, felrázta őket, hatalmába kerítette őket, muszáj volt beszélniük, képtelenek voltak a szót tovább visszatartani. És végül a Szentlélek legszebb, legnagyszerűbb műve a megtestesülés. Itt már nem található nyers ember, aki ellenszegül, akit kényszeríteni kell. Végre megjelenik egy ember, akit Isten egészen betölt, átlelkesít, maga Isten fia. Végre megjelenik egy ember, aki az igazságot mondja, aki belát a szívekbe, aki ismeri a lelkiismeret titkait, és kinyilvánítja az igazságot. Végre van egy ember, aki a jót teszi, aki a rosszat rendbe hozza, aki gyógyít, vigasztal, erősít. Segíts, Uram, hogy az ellentéteket ne kihívásnak tekintsem, hanem mint az élethez tartozó, többre serkentő, fölemelni akaró erőket. Tudjak együtt örülni az egészségesekkel, ha beteg vagyok, tudjak ifjú maradni lélekben, amikor megöregszem, ne nézzem irigykedve a szerencséseket, ha rám nehezedik a szerencsétlenség, becsüljem meg azokat, akiknek többet adtál, Uram.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél. kezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra.